Messzelátó, hazai turisztikai magazin.
Jó napot kívánok! Szentirmai Ágnes vagyok, a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is köszöntöm a kedves hallgatókat. Messzelátunk mai adásában az idén 75 éves Kardoskótra látogatunk. A Békés vármegye délkeleti részén Orosháza és Hódmezővásárhely közelében található község korából adódóan csekély épített örökséget tudhat magáénak. Annál inkább vigyáz természeti kincseire, a közelben található Fehér Tóra. Büszke hagyományaira, köztük a bálokra és a helytörténeti gyűjteményre. A község határában található Fehér Tó madárrezervátum az alföldi védett szikes tavak egyike. A legelésző állatok és a vonuló madarak megfigyelésén kívül a vége nincs alföldi síknak, a csendnek, vagy az azt megtörő folyamatos szélnek önmagában vonzó és marasztaló ereje van. Palcsek Istvánnal, a Körös Maros Nemzeti Park igazgatóság munkatársával beszélgetünk.
Egy kis hídon jövünk át. Itt van az egyik kilátópont, egy nádfedeles kilátó, ennek fölmegyünk a tetejére. Elég távolra ellátunk. Hol kellene látnunk magát a tavat?
Igen, ugye a Kardoskóti Fehér Tó az egy ilyen időszakos vízborítású, sekély, szikes tó. Ugye a különlegességét igazából maga ez a tény adja, hogy egy szikes tó, mert ugye ezeknek a nyugati elterjedésének a határa, ezeknek a szikes tavaknak, ugye ez Magyarországon ér véget, tehát tőlünk nyugatabbra, még a Fertőtó is szikes tónak számít, de attól nyugatabbra már ugye nem találhatóak szikes tavak, ellenben tőlünk jóval keletebbre elhúzódóan ebbe a sztyepzónába ugye ilyen nagyobb számban találhatóak szikes tavak. Úgyhogy ez önmagában is egy érték, ráadásul olyan speciális vízkémiai jellemzői vannak, hogy egy egészen speciális élőhely különféle növény és állatfajok számára, akik alkalmazkodtak ezekhez a igazán szélsőséges körülményekhez. Ugye ennek a területnek semmiféle érdemi hozzáfolyása, meg lefolyása nincs, ez körülbelül 10 000 éve így van, viszont egy ilyen lefolyástalan, teknőszerű kis mélyedés, és a felszín alól ugye tudja hozni a talaj felszín alatti vizeket. Ezek a vizek ugye jellemzően sósak, mert ugye a talajból is viszonylag magasan van a talajvíz, és ezek a sók ezek felfelé tudnak áramolni, illetve összegyűlni így a talajvíznek a mozgásával. És amikor vízborítás van benne, ugye ez jellemzően az őszi téli időszak, ugye kialakul ez a sekély vízborítás, ami mondjuk teljes meder tehetség esetén egy ilyen 100 hektáros területű, és akkor, hogy elkezd ugye az idő melegedni, fúj a szél, és ugye most is tapasztalhatjuk, egy nagyon intenzív párolgás tud kialakulni ezekben a kis sekély vizekben. Ugye nagyon könnyen átveszik a környezeti hőt, tehát nagyon gyorsan fel tudnak melegedni ezek a rendkívül sekély vizek, és az erős párolgás pedig azt eredményezi, hogy a felszín alatti mélyebb rétegekből közelebbre, illetve felszínre tudnak kerülni a különféle ásványi anyagok és a sók, ugyanis ennek a párolgásnak van egy erős szívó hatása, és ezáltal tudnak ezek a sók elsősorban ugye a nátriumkarbonát, tehát a szóda megjelenni a felszínen.
Ha távolban nézünk, szinte fehér a talaj. Tehát már jóformán növénytakaró sincs helyenként, hanem ilyen hófehér, mint a liszt olyan. Ez amiatt van, mert ki van száradva, vagy amiatt, mert már ez is a szik sónak a jelenlétét mutatja?
Igazából mind a kettőt, tehát ugye az, hogy a fehér tó is ilyen időszakban
ki van fehér tó is
száradva, így van, tehát ez egy teljesen természetes állapot, tehát a említett ugye szóda felhalmozódásból ugye az egész meder vakítóan fehér, és ugye ott ilyenkor ezek a speciális szárazságtűrő és só kedvelő növénytársulásnak a tagjai élnek benne vidáman, tehát olyan szélsőséges körülmények között, hogy más növény erre teljesen képtelen, hogy ilyen helyeken megéljen. Másik pedig ugye maga ez a rövidfűvű, nagy kiterjedésű szikes puszta, ezek is úgymond így kisülnek, kiégnek így a nyár derekára. Ugye emlékezzünk Arany Jánosra, hogy forró napmerektől így kopárszik sarja, tehát ez egy nem újdonság, meg egy teljesen természetes állapot. És az is egy természetes állapot, hogy ugye hogy ezek a gyepek ugye le vannak legeltetve, amiről még ugye nem esett szó, de ezeknek a füves élőhelyeknek a kialakulásához és fennmaradásához ugye a nagy testű legelő állatoknak a jelenlétére mindig is szükség volt, tehát ezek részei ennek a ökológiai rendszernek, úgyhogy ez a mai napig is így van, és a Nemzeti Park Igazgatóság pedig különös gondot fordít arra, hogy ez a legeltetés, ez őshonos magyar házi állatfajtákkal legyen elvégeztetve, hogy egyrészt így a természetvédelmi kezelést, területnek ennek a természetes állapotban való fenntartását tudjuk a legelő állatokkal elvégezni, illetve ugye ezek mind őshonos magyar házi állatfajták, tehát hogy a génmegőrzési program keretében ezeket az ősi géneket és ezeket az ősi tulajdonságokat tartjuk fent itt a Nemzeti Park Igazgatóság.
Háttérben a majorságban milyen állatokat képzeljünk itt a legeltetésnél?
Három őshonos magyar házi állatfajtával történik a legeltetés, ugye a magyar szürke szarvasmarhával, két őshonos juhfajtával, a cigája és a racka juha.
A Kardoskúti fehértó hivatalosan nem látogatható, csak az év egy bizonyos időszakában, akkor is csak egy napig. Gondolom azért a kutatók, a természetmegfigyelők, illetve a Nemzeti Park munkatársai figyelik a tó folyamatos változását, illetve az állatvilág változását. Milyen fajokat, milyen madárfajokat látnak itt, konkrétan akkor, amikor a vonulás van?
Igen, tehát a terület valóban nem látogatható, fokozottan védett területről van szó. Ugye ez, mikor a Nemzeti Park Igazgatóság megalakult 1997-ben, ugye a 7. nemzeti parkként az országban, ugye ez már rögtön akkor megkapta ezt a legmagasabb jogi védettséget, tehát nem látogatható a terület, éppen az említett speciális élővilág miatt, ami ugye egész évben megőrzendő érték, tehát akkor is, hogyha éppen kisebb nálunk a madárforgalom, és ezen felül pedig ugye őszi és a tavaszi madárvonulás az, amikor itt rengeteg madárral lehet találkozni. A madárvonulások közül is az őszi, ami a nagyobb tömeget meg a látványosabb mennyiséget produkálja. Itt elsősorban ugye a vonuló madarak tekintetében a tőlünk északabbra költő, tundrán költő vízimadaraknak a fontos vonulási állomása ez a terület. Daru mellett a különböző vadlútfajok, elsősorban a nagy lilik, ami nagy mennyiségben tud jelen lenni, de ugye minél nagyobb ez az északról érkező madártömeg, minél nagyobbak a vadlút csapatok, annál inkább előfordulnak nagyon ritka fajok is, amiket itt meg lehet figyelni. Tehát, hogyha vadudakról van szó, akkor a kis lilik és a vörösnyakú lúd, ami igazán kuriózumnak számít, és esetleg nem is minden évben lehet velük találkozni. Tavaszi időszakban a különféle parti madarak találhatóik itt nagy számban, akik szintén vonulók, tehát elsősorban a pajzsos cankók és egyéb más parti madarak, akik csak vonulás során állnak meg nálunk, illetve jelentős azért az itt fészkelő madárfajoknak is a száma, ugye ilyen ikonikus madárfajok az ilyen területeken, ugye a bíbic, a piroslábú cankó és a nagygoda.
Itt mindig így fúj a szél egyébként? Tehát minden évszakban jellemző ez a viszonylag erős légáramlat?
Igen, tehát ez általában jellemző ezekre a pusztai élőhelyekre, tehát abszolút egy nyílt rész, és mindig mozog a levegő.
Meg se tudom állapítani, hogy merről fúj, mert hol ide fordítom önt, hol oda mozdulunk, hogy kikerülje a mikrofont a szél, de bárhonnan mindig körbevesz
most
minket.
Itt a kilátó egy kicsit forog, de alapvetően most ilyen nyugati irányú szél is van, ahogy láthatjuk, néha felkapja a Sziksót a Fehértónak a medréből, és az is mutatja a szélirányt.
A terület korlátozottan látogatható, évente egyszer, szeptember 3. hétvégéjén nyitja meg kapuit a nagy közönség előtt. Néhány perc muzsika után Palcsek Istvánnal a Puszta Központ kiállító egységében folytatjuk beszélgetésünket. Kardoskóti Puszta Központban található hazánk egyetlen madárvonulási múzeuma, ami kifejezetten ezzel a tematikával foglalkozik.
Az, ahogy láthatjuk, ez egy ilyen szép régi patinás épület, egykor csendőrlaktanyaként funkcionált, és most is a közjót szolgálja, ugyanis 2017 óta a Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóság kialakította benne ezt a madárvonulási múzeumot a kiállító termével, ami egy interaktív dolgokból álló kis kiállítás, ahol játszva lehet tanulni, ismerkedni a területnek a természeti értékeivel.
Térkép fogadja az embert, Békés vármegyét látjuk, és ezen belül a Körösmaros Nemzeti Park egységeit. Kardoskút, melyik része ez a Nemzeti Parknak?
Igen, tehát itt ezen a térképen a Nemzeti Park Igazgatóságnak az egész illetékességi területe ábrázolva van. Ugye főként ez Békés vármegyéről szól, ugye elhangzott, ezen kívül nagyobb területek vannak még Csongrád család vármegyéből, illetve egy kisebb rész pedig Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéhez is tartozik. A Kardoskúti Nemzeti Park Igazgatóságnak ugye 4 tájegysége van, és abból az egyik a Kardoskúti Fehértó tájegység, ahol most vagyunk, és a térképen egyébként az látszódik, hogy ebbe a intenzív szántóföldi művelésbe bevont kultúrtájban csak ilyen elszórt, szigetszerűen módon tudtak megmaradni az egykori élőhelyeknek ilyen kisebb fragmentumai, tehát ezeknek a védelme az kiemelten fontos számunkra, és egyáltalán éppen azért, mert a legtöbb ilyen élőhely, kis maradvány élőhely, kicsi területtel rendelkezik, és ezeknek a megőrzése, fenntartása igazi kihívás a Nemzeti Park Igazgatóság számára.
Belépünk a gyűjteménybe.
Tehát ugye a repülésről szól, a madarakról, a madárvonulásról, és ugye elsősorban ugye arról van szó itt a madarak esetében, hogy tulajdonképpen mi is szükséges a repüléshez. Ugye ezek a madarak, ezek rendkívül fáradtságos, hosszú utakat tesznek meg a vonulások során, és akkor itt a tollakról, a szárnyaknak a felépítéséről esik szó itt a legelső kis szakaszban, illetve ahogy láthatjuk itt a mágneses táblán a különféle madaraknak a képeit lehet elhelyezni, és akkor ezáltal magukat, a madárfajokat is, a itt jellemző madárfajokat is meg tudják ismerni a gyerekek.
Például egymásra vannak téve a madarak, kitárt szárnyal, így látják a méretbeli különbségeket, össze tudják hasonlítani a szárny állást, ugye, ami nagyon fontos a repülésnél, hogy milyen szárny forma van.
Igen, igen, így van, és ezek ugye életnagyságú makettek, tehát előszeretettel állnak ide kisebb-nagyobb gyerekek, és kitárt karokkal méregetik, hogy ők ugyan vajon melyik madár méretét tudják magukkal azonosítani.
Honnan tudják, hová kell menniük, tehát a madárvonulásnak az érdekességeiről is lehet információkat szerezni. A kékvércseit például, van egy kékvércse védelmi program, ami kiterjed a Körösmaros Nemzeti Parkra is?
Két ilyen ikonikus a pusztához köthető, kardoskúthoz köthető madárfaj van kicsit frekventáltabban bemutatva. Egyik a kékvércse, ugye egy telepesen költő madár, és egyébként is nagyon társaságkedvelő madár, tehát gyakorlatilag ők mindent együtt csinálnak, együtt vadásznak, együtt költenek, és hatalmas tömegekben együtt is vonulnak, mint madárcsoport. Tehát ők egy ilyen kifejezetten egy ilyen társas lények, és nagyon megfelelő táplálkozó terület számukra ez a füves puszta, amit a Kardoskúti Fehér tó környékén megtalálható.
A másik pedig a daru?
Másik pedig a daru, ugye ő pedig a madárvonulás szempontjából egy kiemelt jelentőségű faj itt a Kardoskúti Fehértó esetében, mert egyébként is a Kardoskúti Fehértó ugye nyilván sok szempontból értékes és nagyon fontos természetvédelmi érték, de talán a legismertebb és a leglátványosabb jelenség ugye az a tavaszi és főként az őszi madárvonulás, és azon belül is a darvaknak a vonulása az egy egészen különleges attrakció, úgyhogy ővele itt kiemelten van foglalkozva. Ugye van itt egy preparált példány, egy fészekkel együtt, és akkor ott láthatjuk, ugye, hogy ők két tojást nevelgetnek. Ugye a folyószabályozások előtt még költött Magyarországon is, illetve az utóbbi években elszórtan ismét vannak költései, de alapvetően tőlünk jóval északabbra a skandináv országokban, balti országokban, Oroszország európai részén, tehát ezeken az északi tundra területeken költ, és a telet pedig a földközi tenger térségében, tehát Észak-Afrikának a legészakibb területein, illetve Dél-Európának a legdélebbi területein tölti, és aznak a hosszú útnak a megtétele során pedig mindig keresnek pihenőhelyeket, ahol egy kicsit erőt tudnak gyűjteni, egy kicsit pihenni tudnak, és ezek a délalföldi szikes puszták, az itt lévő sekély vízterek, ezek ideálisak számukra, és nem csak nyugodalmas pihenőhelyet találnak itt, hanem ugye bőséges terüly asztalkámot. Pont jellemzően abban az időben, mikor megérkeznek, már létesülnek ugye a kukoricatarlók, learatják a kukoricát, és az elhullajtott szemeket nagyon szívesen fogyasztják. Ugye jellemzően ebben az időszakban már újra van sekély vízborítás a fehér tavon, ami különösen fontos számukra, hiszen ők úgy érzik magukat biztonságban, hogyha ebbe a sekély vízbe belállnak, és úgy éjszakáznak. Ennek az az oka, hogy a szörnyés ragadozók, például a róka vagy sakál, bármi, belemennek a vízbe, igen, de sokkal könnyebben észreveszik, tehát belepocsognak, és sokkal hamarabb tudják érzékelni, úgyhogy ezért is elengedhetetlen számukra, hogy olyan pihenőhelyet találjanak, ahol ez a nyílt sekély vízfelület biztosítva van.
Palcsek Istvánt, a Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóság munkatársát, a Természetvédelmi Őrszolgálat tagját hallották.
cinkék, cinegék, fekete rikók, megosztom veletek a fél cipót, megosztom az én, olyan, amilyen éneken szerzett kenyerem. Csetteges rigóm, járd a kerteket, jöjjetek csókák, varjak, verebek, vendégül látok, minden itt maradt velünk, telelő madarak. Terítve már bagyolat abrozom,
terítve már bagyolat abrozom,
kenyeremet elétek morzsolom,
kenyeremet elétek morzsolom,
nem várok érte, nem kell félnetek, hordas télben újjongó éneket. Ha majd tavasz lesz, és én hallgatom,
és én hallgatom,
akkor zendüljön a ti hangot,
a ti hangot,
hírrel hirdetve, hogy az emberek télen sem voltak embertelenek. Kék cinegék, fekete rikó, megosztom veletek a fél cipót, megosztom az én, olyan, amilyen éneken szerzett kenyerem. Megosztom az én, olyan, amilyen éneken szerzett kenyerem.
Kardoskút belterületét zöld felületek, parkok, ligetek is színesítik, teszik élhetővé az itt lakók, és széppé az érkezők számára. Az Alföld Szló Egyesület tagjaként nagy hangsúlyt fektet az ilyen irányú kezdeményezések és fejlesztések támogatására. A település adottságairól, múltjáról, eredményekről és a lassú turizmusban rejlő lehetőségekről Varga Pál polgármestert kérdezem.
A gesztenyefák megfelezik ezt a közterünket, ezt meghagytuk egy emlékparknak, ahol az emlékezés szoktuk megtartani. Októberben, október 23, március 15, a Hősök emlékműve található itt.
És itt egy kerekeskút is, ugye Kardoskút főterén egy kerekeskút.
Ezeket helyi mesterember készítette, mind a filagórákat is, amit itt lát, tehát ezt mind-mind ilyen közösségi munkában készítették. Itt vannak egyébként a bányászok, az egykor itt dolgozó olajbányászok, akik már elhunytak a nevei. És ezt évről évre a bányásznapkor bővítik, amennyiben sajnos
van,
bővíteni
igen,
kell.
Van hely a márványlapon,
hogy legyen.
És tényleg most rajzolódik ki
igen,
ez a himba. Az alsó részét láttam. Jó szerencsét. Felirattal. Kardoskúton egyenes utcák vannak?
Tehát hát itt valóban egyenesek. Metszés pontban vannak. Büszkék vagyunk arra, hogy az összes intézményünk felújított, energia tanúsítvány szerint nullása.
Bejöttünk a könyvtárba, a művelődési ház és könyvtár.
Igen, itt van a 75 éves Kardoskút rajzpályázat.
A gyermekek alkotásai.
Amikor bejött a rezsikvásár, mi hátradőltünk és nem csökkentettünk.
Mivel fűtenek?
Több verzió is van, vannak gázkazánok, klimatizáltak a helységeink.
A földhőt vagy a vizet fel tudják-e használni?
Nem tudom, hogy Kardoskúton nincs csatorna, sajnos. És egy Európai Uniós mintafalu szeretnénk lenni, megvannak a koncepciótervek. Mivel nincs csatorna, egy lépésben szeretnénk a geotermikus fűtést minden ingatlanhoz eljuttatni a csatornával együtt. Ehhez a komplett terdokumentációval rendelkezünk, most várjuk a pályázati lehetőséget, ilyen nincs Európában. Azt gondolom, hogy tovább kell már lépjünk azon, hogy itt csillivilli legyen a kultúrház, a hivatal, az óvoda, most már az. Most már a lakosságot kell helyzetbe hozni, és a lakosságnak megteremteni azokat a lehetőségeket, amivel még élhetőbbek lehetnek a mindennapok. Nem csak álomszinten, de még egy kicsi fürdőben is gondolkodunk. Igen. Nagyjából akármerre indulunk el, itt termálvízzel találkozunk. Nekünk a visszatérő víznek a hőkihasználása miatt kellene. Nem annyira létfontosságú lenne Kardoskúton még egy fürdőt, itt Gyopáros és a Rózsafürdő között, de ha már egyszer itt van, akkor használjuk ki, és egy fenntartható méretben gondolkodva, akkor tegyük ezt is a lakosságnak elérhetővé.
Kardoskút vasúton és közúton jól megközelíthető Orosháza vagy Békés Csaba felől. Jó időben gyakran érintik a községet a gyalogosan érkező Nordic Walking csoportok. A készülő kerékpárúton pedig csillagtúraszerűen is be lehet majd járni a vidéket.
Kardoskút 75 éves pont az idén, tehát egy kerek évfordulót ünneplünk. 1950-ben vált ki a Hódmezővásárhely közigazgatásából. Annak idején több húzavona volt, hiszen önállósodási kísérletek 4-5 hiúsult meg. Annak idején a parasztság szerette volna, hogyha az ügyeit nem a akár 30 kilométerre lévő Hódmezővásárhelyen tudná elintézni, és így napokra kiesve a mezőgazdasági munkákból a közelebbi Orosházához szeretett volna közigazgatásilag kerülni, de önállóan. Annak idején a gazdák több petícióval is éltek a belügyminisztérium felé, ahol is végül 1949-ben született meg az a belügyminiszteri döntés, amely kimondja Kardoskút önállóságát, de 1950 áprilisában született meg végül is papíron is Kardoskút önálló településként.
A kút a nevében, a település nevében ez a szénhidrogén kutató kutakra utal, vagy teljesen más?
Hát, több...
Mert ugye nevet kellett adni a településnek.
Így van, többféle elképzelés létezik. Van olyan elképzelés is, hogy a menekülő labancok dobálták bele egy kútba a kardjukat, azért, hogy ne bántsák őket az üldözők. Elvileg a Kardos Barma kútja néven szerepel több száz évvel ezelőtti első írás Kardoskútról, és a Kardos Barma kútjához kötik ezt a kút nevet. Tehát én még ebben nem is gondoltam bele, hogy magához a szénhidrogén bányászathoz, de ez egy új irány, akár ez is lehetne, de nem. Az az igazság, hogy a Kardos Barma kútja egy gazdának a kútjához. Így van, igen.
Polgármester úr, milyen lehetőségeket lát a lassú turizmusban, települési szinten?
Kardoskút 2008-ban nyerte el a Magyarország 7 természeti csodájának egyike címet. Büszke vagyok arra, hogy ennek aktív szereplője, részese voltam, és akkoriban nagyon nagy erőt fektettünk abba, hogy ezt a címet Kardoskút megszerezze. Valóban egy gyönyörű természeti csodával vagyunk határosak. Az Orosháza-Kardoskút közötti kerékpárút, amit reméljük, hogy most már 15 év, mondhatom, küszködés után, remélhetőleg a jövő évben elkezdődik és be is fog fejeződni, tehát megvalósul. A turizmus egy kicsit magasabb szintre tud lépni Kardoskúton. Nagyon fontos azt gondolom a mai világban, hogy ne csak rohanjunk, ne csak felületesen ismerjük meg a Magyarország értékeit, hanem egy-egy adott helyen ismerjük meg azokat az értékeket, amelyek ott találhatóak. Kardoskúton több ilyen érték is van szerencsére. Amivel mi a lassú turizmusban még kicsit tudunk előrelépni, az a szálláshelyeknek a kialakítása, mert sajnos kevés szálláshelyünk van. Az önkormányzat és civil szervezetekkel azon dolgozunk, hogy ezen tudjunk változtatni, és ne csak átutazó vendégei legyenek Kardoskútnak, hanem érezzék meg azt a szeretetet, azt a törődést a lakosság részéről is, amely itt bennünket övez ebben a páratlan kis közösségben.
Kik élnek Kardoskúton? Mi a jellemző, hogy itt maradnak az emberek, itt tudnak dolgozni, vagy bejárnak Orosházára, vagy a környező nagyobb településekre? Miért lehet számukra is, tehát az itt élők számára vonzó a község?
Én azt gondolom, hogy az egyik vonzereje az Orosháza közelsége, a jó közlekedés. Egykoron mezőgazdaságból éltek az emberek többsége, ez ma már átbillent, én azt gondolom az iparnak a javára. Őstermelő gazdálkodók továbbra is ugye itt élnek, az idősebb korosztály, illetve van egy nagyon nagy múlttal rendelkező Kardoskúti Agrár ZRT-nk, aki egykoron az egyik legnagyobb foglalkoztató volt, de hát a gépesítésekkel már ugye ez is egy másik irányba lendült át. Nincs nagyon eladó ingatlan Kardoskúton, tehát üres ingatlan abszolút nincs, romos épületről egyről sem tudok beszámolni. Békés megye legbiztonságosabb települése évek óta Kardoskút, jönnek a fiatalok, egyre több építkezést látok a településen, és örömmel látom. Megnyitottunk egy új utcát, pontosabban már 2-t, 10-15 telket árulunk. Építkezés még nem indult meg, de nagyon remélem, hogy meg fog indulni. Olyan konstrukciókkal gondolkodunk előre a képviselőtestülettel, hogy a fiataloknak perspektívát adunk látványtervekkel. Tehát elmondjuk, kész tervdokumentációk fognak hamarosan rendelkezésre állni, ahol is a nullától a teljes átadásáig egy-egy épületnek gondoskodunk arról, hogy választhatnak, és nem a bizonytalanságban kell nekik kutakodni, hogy vajon milyen építésszel ne csapjanak be, pénzünknél maradjunk. Tehát egy nyílt és világos utat kínálunk az idejövőknek ahhoz, hogy a nulláról megépíthessék itt remélhetőleg a családi fészküket.
Az iménti percekben Varga Pált, Kardoskút község polgármesterét hallották.
Vargán, én Eller Borbála vagyok, Móra Ferenc közösségi szintér művelődés szervező könyvtárosa.
Polgármester úrral a beszélgetést azzal zártok le, hogy kardoskútinak lenni. Vannak-e itt hagyományok, szakkörök, közösségek, akik még tevékenykednek a községben?
A közösségi életben, kulturális életben nagyon erősen kötődünk a hagyományainkhoz. A régmúlt időszakban nagyon sok olyan esemény volt, amit mi igyekszünk megőrizni. Gondolok a hagyományos bálakra, ugye a régmúltban mikor lehetett pihenni egy egyszerű embernek, amikor már nem voltak mezőgazdasági munkák. Megünnepelték azt, hogy vége az aratásnak, vége mondjuk a szezonális munkáknak, ilyenkor voltak az aratóbálak, szüreti bálak, télidőben azok az összejövetelek, amit zenével, mulatással töltöttek el. Ezeket a hagyományos bálakat szeretnénk továbbvinni. Ennek nagyon szép hagyománya van itt a településünkön, és szeretném megemlíteni idősebb Ramasz Imre nevét, aki kiemelkedően neves pörköltfőző hírében állt, országos hírrel rendelkezett.
Kardoskúti pörkölt van ilyen?
Van ilyen, hogy kardoskúti pörkölt, marha pörkölt főként, de nagyon finom birka pörkölteket is készített Imre bácsi. Sajnos ő 2012-ben elhunyt, de egy olyan generációt nevelt ki, mondhatom így, akik tovább viszik ezt a főzőtudományt, és a rendezvényeinken, bálakon, nem csak bálakon, egyéb rendezvényeken itt nagyon finom, helyben készített bográcsos pörköltek készülnek. Hagyományőrzéshez tartozik a kardoskúti színjátszás. 2010 őszén egy kisebb csapat arra gondolt, hogy felelevenítjük azokat a színjátszó hagyományokat, amelyek a múlt században az olvasókörök idején működtek. Itt Kardoskúton több olvasókör is működött. Ennek egyik fontos része volt a színjátszás. Nagyon sok dokumentum fotóval rendelkezünk, ahol a társulatokról látunk képeket, csoportképeket, és 2010 őszén megalakult a Kardoskúti Főnix Színjátszó Társulat. Több mint 100 fellépésen vagyunk túl, és én szeretném megemlíteni, amelyre nagyon büszkék vagyunk, 2019. januárjában a Pajta Színházi Program keretén belül a Nemzeti Színházban léphettünk föl. Két nótikárói színdarabot adtunk elő, igen nagy sikerrel. A Pajta Színházi Program keretében Fehér Tíme a színművésznőt kaptuk meg mentorul, aki a Békés Csaba Jókai Színház művésze, és ő készített föl bennünket, illetve férje Bartos Gyula, szintén Jászai Mari díjas művész volt az utolsó lépéseknél a segítségünk. El kell mondanom, hogy a társulat tagjai maguk készítik a színpadi díszletet, a jelmezeket, tehát igyekszünk sok mindent magunk elkészíteni. És hogyha itt tartunk már, akkor engedje meg, hogy kiemeljem azt, hogy a tavalyi évben a Kardoskúti Főnix Kulturális Egyesület nyert a Magyar Falu Program keretében 2 millió forintot, amely alapanyagként szolgált ahhoz a nagyon szép 72 négyzetméteres nagy színpadhoz, amelyet saját magunk építettünk föl 20 önkéntes munkájával közel 3 hónap alatt. Egy értékteremtő munkát is vittünk ebbe a közösségi szemléletbe. Úgy érezzük, hogy a település kulturális életéhez, közösségi életéhez ez egy nagyon nagy ajándék, és egyébként is jellemző, hogy több minden a településen önkéntes munkával valósul meg. Nagyon kedvesek és jó szándékúak a kardoskútiak. Ezt bizonyítja rengeteg olyan fejlesztés, ami akár a kultúrház épületén belül is megvalósult, tehát ifjúsági termet alakítottunk ki, illetve közösen festünk, ha kell, tehát igyekszünk mindent takarékosan és gazdaságosan megvalósítani.
Vannak-e helyi értéktár elemek, illetve megvan-e a helyi értéktár bizottság mondjuk?
Megalakult a helyi értéktár bizottság, most alakítjuk ki magát az értéktárat, hogy mik kerüljenek bele. Természetesen ezekre az értékekre fogunk alapozni, amely eleve a természet adta környezet, hagyományaink, tehát a bálak, illetve színjátszás, az Oncsaház, amely a helytörténeti kiállítóhelyünk, nagyon sok szép mindennel rendelkezik, illetve megemlíteném Rózsa Imre nevét, híres pusztai dalköltő, akinek fönnmaradtak a nótái, versei, ő is benne lesz majd a helyi értéktárunkban, tehát most van kialakítás alatt.
Jó.
A Nyugdíjas Klub tagjai is nagyon aktívak, minden programunk résztvevői, segítői, önkéntesei. Ehhez a kis csoporthoz kötődik az 1986-ban létrehozott nyugdíjas vers és prózaíró pályázat. A hosszú évek alatt ez szinte országossá, illetve határon túlévá nőtte ki magát. Tavaszi időszakban szoktuk meghirdetni vers és próza kategóriában a nyugdíjas korúak készíthetnek pályamunkákat, amit ide küldenek be a kultúrházba hozzánk. Ebből a pályázatból pedig egy válogatás készül, és évente kiadjuk a Kardoskúti Antológia könyvet, és most már így hosszú-hosszú évekre visszamenően ez a pályázat él, tehát 1986 óta folyamatosan. Erre nagyon büszkék vagyunk.
Milyen az együttműködés, illetve a kapcsolat a Körösmaros Nemzeti Parkkal, és milyen lehetőséget ad településen belül a Fehértúl közelsége programokban kiteljesedhet-e?
Nagyon jó együttműködése van az önkormányzatnak, a művelődési háznak a Nemzeti Parkkal. Kiemelném a Fehértúl napja nagy rendezvényt, amely mindig szeptember 3. szombatján kerül megrendezésre, Kardoskút Puszta Központon. Nagyon nagy látogatottsággal bíró rendezvényünk, 2-3 ezer látogatónk van minden évben. Vannak szakmai programok, illetve kulturális programok. Ezen a napon meg lehet tekinteni a kardoskúti Fehértót, hiszen ez egy védett terület, átlagos hétvégenként nem lehet eljutni, nem lehet meglátogatni, de ilyenkor beengedik a vendégeket, meg lehet csodálni azt a természeti közeget, amelyben élünk, illetve kulturális programok tekintetében teljesen a hagyományőrzésre alapozunk, tehát itt népzene van, néptánc, a kirakodósok is kézműves termékeket árulnak, tehát igyekszünk ezt a hagyományos vonalat képviselni ezen a napon. Délidőben pedig 14-15 bográcsban fő a nagyon finom kardoskúti pörkölt.
Vargáné Neller Borbálával, a kardoskúti Móra Ferenc Közösségi Színtér művelődés szervező könyvtárosával beszélgettünk. Kardoskúti Oncsaházban található a település helytörténeti gyűjteménye. Létrehozójával, tulajdonosával, Bodrogi Józseffel itt találkoztunk.
Mik az Oncsaházak? Mit neveznek itt Kardoskúton Oncsaházak?
Országos Nép és Család Segítő Alapítvány hozta létre 1940-ben, hogy a nagyon szegény sorban nagy családosokról van szó, hogy valami élhető lakást biztosítsanak nekik. Itt ugye pusztán olyan nagy volt a vásárhelyi puszta, hogy a gyermekek téli időszakban volt, úgyhogy hetekig nem tudtak iskolába menni, olyan telek voltak. És ez azért is lett, hogy beljebb kerüljenek lakott településre ezek a nagy családosok. Hát 4 gyermeknél több családosokat költöztettek ide be. Ez 40-ben, amikor elindult, 43-ben a program le is zárult. Országszerte 12 ezer ilyen ingatlan épült föl. Ez akkor az ország részéről egy óriási háborús időszakban, hogy ezt meg tudták valósítani, ezt a programot.
Ezek típusházak voltak?
Típusház, teljesen típusház. Alap nélkül vannak, pillér alapon, és a pilléreknek van alapja. A pilléreket fölrakták, körbekoszorúzták, fakoszorúva persze, körbekoszorúzták, tetőt föltették, az a brigád elvonult, jött egy másik brigád, aki berakta a falakat, nyilván zárt, tehát lakhatóvá tett a másik brigád. Ez egy nagyon ötletes, gyors építkezési forma volt abban az időszakban, és egészen a technikához képest, ami akkor rendelkezésre állt, óriási, és nincs megsüllyedve, nem vizesednek ezek a házak, tehát egy nagyon jó program volt.
Igen. Miből áll egy ház? Tehát most beléptünk hátulról, ez a ház maradt ugyanabban az állapotában, mint volt?
Nem, ez a kis szoba, és ez a szélfogó, ez itt ott van. Ez volt az eredeti sarok, itt kifele nyitott folyosó volt. Ez volt a főbejárat. Ez a konyhából, egy szobából, egy mosdóhelyiségből, az a csukott ajtó, mellett egy éléskamra. Ebből állt a ház.
Menjünk be abba a részbe, ami az eredeti volt. Tehát most, mintha belépnénk a lakásba, van, ez volt az eredeti. Az eredeti. Utca felé nézett a nagy szoba, mondjuk.
Egy szoba átrendelkezésre. Azért el lehet gondolni, hogy 8 gyermekkel, szülőkkel,
nagyon kicsi
10,
volt ez a ház.
Úgy van, hogy élhettek. De én azt mondom, hogy az a család, abba a szeretetbe, abba az összhangba, tiszteletbe, egymás iránti tiszteletbe, ahogy éltek, az egy csoda.
Létrehozta ezt a gyűjteményt, akkor valamilyen kötődése van magához a házakhoz, és ehhez az életformához is
emlékei vannak. Az ingatlanhoz annyi kötődésem, hogy a szüleim végül itt éltek, utolsó időszakban, időskorukban, mert kint laktunk puszta központon, és onnan ugye mi itt építkeztünk, család bejött, és akkor hát ők is, hogy onnan jöjjenek be, és akkor megvásárolták, és akkor, na akkor lett egy kicsit renoválva, mert ugye itt hajópadló volt, az kellett dobva be, szép volt már rohadva, és, de nem nagy felújítást tessék elképzelni rajta, hogy a nyílázár minden az, ami eredetileg volt.
Konyha le van kövezve.
Itt téglás volt eredetileg ez, de viszont az előző tulajdon azt cserélte ki erre a mozaiklapra. És ezek a régi tárgyak, ha valahol találtunk, azt úgy megmentettük. És szaporodott, és akkor hát valamit kezdeni kéne vele. És mondtam, hogy van ez az ingatlan, én maga az ingatlan nem használom, és akkor itt a gyűjteményt esetleg kiállítani. És akkor elkezdtük, hogy hát a vásárhelyen pusztán élő emberek hagyatákából a berendezési tárgyakat összeszedni, összegyűjteni. 90%-át mindenkit ismertem. És mikor elmondtam, hogy milyen célból keresek ezt tárgyakat, berendezési tárgyakat, vagy éppen gazdasági felszerelést, akkor úgy mellém álltak.
Nagyon szépen berendezték minden helyiség, autentikus tárgyakkal. Beléphetünk a nagy szobába, egy picit nézzünk szét. Kétszemélyes ágy, vaskályha, játékok.
A tanyavilágban mindenütt a párságy, kétajtó szekrény, sublót, szinte tanyán mindenütt volt sublót. És a párságy, kétajtó szekrény, a tükörasztal, ez magyar értéktárban nyilván tartott bútor.
Ronyszőnyeg a padlón, régi rádió, falitéka, egy-két viselet babákon látjuk. Nagyon szépek a lámpák.
Igen, ruhanemünk az igen kevés van, de kimondott vásárhelyi ruhaszokás, ruhaviselet, úgy, mint a palócoknál, vagy így népviselet, tehát nem volt jellemző. Szeretném az utókornak megőrizni, mert mi ezt azért hoztuk létre, hogy a fiatalabb generációnak be tudjuk mutatni, hogy a mi nagyszüleink, ükszüleink, dédszüleink hogy éltek.
Tehát és amikor beszerzett egy-egy eszközt, vagy egy-egy berendezési tárgyat, volt olyan, amit rendbe kellett hozni? Tehát sok olyan állapotba
minden,
került, ami nem...
Például bent az ágyak, szekrény, láb nélkül, megette a szó, szekrény alja nem volt.
Mert ezek nagyon szép állapotban van itt minden, amit látok. Régi...
Konyha szekrények, leszakadva az ajtó, lábai nem volt. Hát például én csináltam az alját újra annak a szekrénynek, hogy kiállítható legyen.
Igen. Hát, és végül mikor nyitott meg a kiállítás?
15.
De akkor idén 10 éves az Oncsaház.
Igen, megtartjuk a 10 éves születésnapunkat.
A méhek mellett megfér ez a munka? Mert ugye itt is azért volt, még most is van dolog egy ilyen kis házban, a méhek pedig külön gondoskodást igényelnek. Megvan még a kaptár? Hátul megvannak a kaptár?
De nincs most kaptár, mert kint vannak napraforgó még.
Hát akkor ez még hozzájön a munkához.
Mind a kettőt nagyon szeretem. Igen, most gyűjtöm a méhészeti régi dolgokat, csak még nem tudom, hol fogom kiállítani, mert úgy tessék el, 1800-as évekből való eszközök már vannak, méhészeti eszközök, csak még a kiállító helyem az olyan, hogy szűkös.
Hát lehetne akkor itt egy ilyen kis méhészet történeti kiállítást a hátsó részben kialakítani, mondjuk ezt tervként.
Igen, csak ugye ott minden úgy van már megcsinálva, hogy pala oldalú épület, igen, színek vannak inkább, nem is épület, és az nem oda illik, hogy abba kiállítsak. Meg én ezt a faluért hoztam letre. Tehát a községért, hogy a községben is legyen valami, amit be lehet mutatni, meg ha jön egy idegen vagy átutazó, legyen hol megállni.
A kardoskúti oncsaházban Bodrogi József tulajdonossal, a helytörténeti gyűjtemény létrehozójával beszélgettünk. Messzelátunk mai adásában Kardoskút község értékeivel ismerkedtünk. Köszönöm a figyelmüket, a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.
Thank you.
Messzelátó, hazai turisztikai magazinunkat hallották.